Köszöntök mindenkit, ez az R beszélgetés, a Revizor Kritikai Portál portrébeszélgetés sorozata, és a mai alkalommal a vendégem, vendégünk Ladányi Andrea, Liszt harangozó és Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, egyetemi oktató. Szervusz, Andrea!
Szia!
Mondd, te most Barcelonában vagy, ugye?
Igen.
Utoljára azt hiszem, hogy tavaly nyáron beszélgettünk, amikor már, én már nem is számolom, hogy hanyadik hullám volt a járványból, és meséltél kicsit arról, hogy ott milyen a helyzet Barcelonában. Most mi van ott, vagy hogy vagytok, vagy mit csináltok, hogy éltek?
Hát érdekes módon ugye akkor, amikor beszéltünk, és az tulajdonképpen egyébként a március-április környéke volt, ugye a Kossuth díj kapcsán, stb., hogy akkor itt sokkal-sokkal szigorúbb volt minden. Tehát a teljes kijárási tilalom, a boltba egy ember mehetett le, és a legközelebbi, ami hozzád a lakásodhoz volt, ezt ellenőrizték a rendőrök egyfolytában. Most viszont a teljesen az ellenkezője van, mint mondjuk otthon, hogy minden nyitva van, tehát az összes üzlet nyitva van, az éttermek délután 5-ig, mondjuk, tehát azt azért be kell kalkulálni, hogy ez egy mediterrán ország, tehát a teraszokon ugye ez megvalósítható. A maszk kötelező, a kijárási tilalom az este 10, és ennyi. Annyiban jobb ez, hogy tulajdonképpen leszámítva az, hogy az emberek maszkot hordanak, nem igazán érzékeled ezt a stresszt, vagy ezt a presszúrát, amit szerintem azért Magyarországon igen. Az emberek itt nem beszélnek erről egyfolytában. Az oltás az úgy néz ki, hogy mindenkinek az egészségügyi kártyája ugye bent van a rendszerben, és az egészségügyi rendszer kontrollálja azt, hogy kortól, betegségtől függően kit értesítenek ki, hogy beadják a vakcinát. Tehát nincs ez a jelentkezős, regisztrációs dolog. Akiket beoltottak elsőnek, azok a tanárok, a rendőrök, a kórházi dolgozók és az ilyen jellegű, ami ugye nagyon sok emberrel kommunikál, az iskolák nyitva vannak.
Aha. Jó ezt hallani, hogy így is lehet csinálni. Mondjuk te tavaly se unatkoztál, tehát azért neked a karantén az nem olyan volt, amennyire én láttam, megkövettem, hogy akkor magadba zuhansz, és akkor otthon malmozol. Elindítottál egy új projektet, ami a Facebookon meg az Instagramon követhető, ez a PDP, vagy PDP, lehet, hogy így mondjátok, projekt, ahol tulajdonképpen, ha jól látom, most nem annyira a festészet, vagy festmények születnek, hanem most inkább a fotózás felé indult el?
Nem, az az igazság, hogy mindenről videóanyag is készül, de most tulajdonképpen a filmnek a második része forgatódik, ami kint van. Tehát ugye az első rész az a teraszra, tehát van egy teraszunk, és arra volt koncentrálva, mert hogy azt hiszem 83 napig mi nem mentünk ki a lakásba, kétszer összesen a boltba. Tehát akkor az a körülmény, meg az esti taps, akkor hagytam abba, amikor a tapsnak vége lett, tehát a 40-43 nap, vagy nem tudom mennyi volt, teljesen mindegy. És most pedig a kinti része forgatódik. Az az igazság, hogy a videóanyagát azért nem teszem fel, mert muszáj, hogy a film az annak a hatása, a drámaisága, vagy a bármilyen, az ugye újszerű legyen, amikor kijövök vele. Tehát most annyi, hogy egy-egy fotóval szórakoztatom a környezetemet.
Ezek csak ilyen kis tízerek, hogy majd ilyen lesz a film, hogyha
hát meg egy reflekció arra, hogy élet. Tehát, hogy az ember, ha kint van, és ha mit, üres is az utca, vagy egyébként itt nem, mert rengetegen vannak, de hogy nem tudom, tehát hogy ez van. De ettől függetlenül egészen más, hogy viszonyulok az élethez, meg a jövőhöz, mint akkor. Mert az egy olyan váratlan helyzet volt, hogy az ember fegyelemmel, meg hogy mondjam, kreativitással reagált valamire. Tehát arra, hogy nem lehet kimenni. Tehát, hogy egy árva lélek az utcán. Tehát, hogy... Ez most más, tehát most sokkal jobban érdekel a, nem az, hogy a filmet ne, tehát az el fog készülni, be fog fejeződni, hanem egész egyszerűen a jövő kép, tehát hogy hogyan tovább, meg hogy meddig. Mert szerintem ez nagyon sokáig fog tartani. Tehát az, ami most most nem csak a világ gazdasági válságát tekintve, tehát az összes olyan dolgot, amit 2025-ig nem lehet visszahozni. Tehát a szállodákat, a turizmust, a hajókat, nem sorolom, mindenki tudja. De a kulturális terület is azt gondolom, hogy egészen máshogy kell, hogy működjön, és fog működni. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nagyon, nagyon le fog csökkenni, tehát és nem csak azért, mert a színházak itt nyitva vannak egyébként 50%-osan, elképesztő kontrollal, majd mondom, nem csak azért, mert 50%-osan lehet majd mondjuk a színházakat működtetni, hanem mert azt érzem, hogy mentálisan gyakorlatilag az élet generációját, tehát most a 3 évestől, aki nem megy bábszínházba most, a 70-ig, aki még boldogan járt, vagy 80-ig, az ez most ki van húzva. Tehát ki van húzva, és szerintem az érdeklődés is, mentálisan is, érzelmileg is elszakadtak ettől a dermesztően hangzik, de több ezer éves kultúra hagyománytól, viszont 6000 évvel ezelőtt, meg tegnap előttig, most idézőjelben mondom, nem volt internet. Tehát nem volt internet. Tehát most egy olyan dolog van az életünkben, ami a társunk, ami lehetetlen tőle elszakadni. Na mindegy, szóval szerintem amiben még hiszek, hogy az élő kultúra, tehát ez alatt a zenét mindent értek, tehát színházat, tánc, stb., hogy én azt gondolom, hogy az elképesztő minőség fog fennmaradni. Tehát, hogy nagyon sok olyan le fog morzsolódni, akik hogy mondjam, kedvelésből, érzésből volt viszonyuk a most azokról beszélek, akik művelik, tehát, hogy nem a nézők. Na minden, szóval, hogy sokat beszéltem, de hogy...
Az nem baj. De akkor azt jól érzékelem, mert több helyen beszéltél is már erről, meg most újraolvastam tavaly a Táncvilágnapjára, tőled is érkezett egy üzenet, amit közzétettek magyar oldalakon is, hogy te, hát nem azt mondom, hogy hiszel ebben az internetes művészetben, de minden esetre látsz egy kiutat, vagy egy lehetőséget, jól érzem, jól értem, így a virtualitás felé elmenve?
Én úgy gondolom, hogy ez nem hit kérdés, hanem tény. Tehát ez egy olyan piaci terület, tehát nem csak egy művészi megnyilvánulás, hogy abban muszáj újat teremteni. Tehát nem lehet a hagyományos színház csinálásból jelen lenni például az interneten. Lehetetlen. Tehát az egy teljesen más, az egy filmes játékmód, az egy ekkora közeli, tehát annak semmi köze a színházhoz, tehát az élő művészethez. Hogy én azt mondom, hogy nem lehet kívül hagyni. Tehát azt is gondolom, hogy az új generációnak, tehát akik ma ezt megélik, tehát azok a 13 évesek, akik nem voltak az utcán, nem fogták meg egy fiúnak vagy egy lánynak a fenekét, vagy a nem tudom én mi, hogy csókolózott vele, nem rúgtak be rosszaságból, vagy fiatalságból, ez egy éve, másfél éve kimaradt, és még ki fog maradni, mert most már nincs is rá igényük. Nincs rá igényük, hogy nincs miről beszéljenek, mert nincs, nem éri őket impulzus. Tehát a diszkóban, vagy tehát kinek milyen életkoráról beszélünk. Tehát lehet, hogy egy 3 éves gyerek az otthon festi a falakat, mert a szülők lenejlonozták, és akkor hagy csinálja, de nem volt, tényleg nem volt bábszínházba, meg közösségbe, meg nem tudom én mi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha van egy kis szerencsénk, vagy mindig van, mert az ember azért van, hogy teremtsen, és a művészet is ezért van. Tehát a művészeknek a dolga az, hogy valami teljesen új művészi formát kitaláljon. De mondom még egyszer, hogy a úgymond hagyományos, tehát a koncert, vagy a színház, vagy tánc, szerintem lesz természetesen, de azt gondolom, hogy lényegesen kevesebb. Tehát most, ha nagyon el akarom túlozni, akkor azt gondolom, hogy ha van egy ország, amiben van, nem tudom, 40 színház, abból 20 lesz. Tehát nem lehet fenntartani egy színházat 50-50 és százalékos
Nem.
nézettséggel. Valamint a fiatalok és az új generációnak a teljes érdeklődés az a PlayStation, a kreativitás, ott filmet csinálok, ott csinálok zenét, mert csak nyomom a gombokat, és ott van a gitár, meg a dob, meg a minden. Szóval, hogy szerintem ilyen szempontból nagyon-nagyon új lesz, nem lehet csak a múltra építkezni.
Hát pedig most nagyon adja magát, hogy ugorjak egy nagyot visszafelé az időben, ennek alapján is, amit mondtál. Pedig tudom, hogy te olyan ember vagy, aki csak a jelen meg a jövő érdekel. De azért így, ahogy beszéltem, eltűnődtem azon, hogy milyen is volt a 3 éves vagy 5 éves Ladányi Andrea. Ugye az nem titok, hogy Tatabánya a gyerekkorod, az első 10 év, hogyha jól mondom, és hát így elsőre, és nem akarok senkit megbántani, de hogyha valakinek azt mondod, hogy választhatsz, hogy hol és mikor akarsz fölnőni, és azt mondja, hogy mondjuk 60-as évek Tatabánya, hát nem biztos, hogy az ember elsőre ezt választaná. Mondd, milyen volt ez ott neked, vagy milyen élmények értek ott téged, mert azért elég hosszú utat tettél meg azóta.
Hát figyelj, ami nekem emlékképpen van, az, hogy járok sportiskolába, az, hogy járok balettozni, mit tudom én, heti háromszor, az, hogy az a fixa ideám, hogy nem tudom hány percig tudjak kézen állni, meg az, hogy spicipő nélkül a lábujjhegyemen, tehát spiccen futkosok. És nem lehet leállítani. Tehát a strandon nem napozok, vagy nem tudom, meg izé, hanem cigánykerekezek, de órákig. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a teljes mozgás, nem tudom, hogy micsoda, ez az egy, amire emlékszem. Tehát én a suli az engem nem nagyon érdekel, akkor se, később se nagyon, mármint, hogy érted. Szóval, hogy ez az emlékem, és akkor annyi, hogy a balettanárnőm az mondta, hogy fizikailag olyan a testfelépítésem, hogy szerintem meg kéne próbálni a balettintézetet, és akkor mondtam, hogy tök jó, fogalmam nincs, hogy az mi, tehát fogalmam nem volt, tehát mi az, hogy balett, mert ugye az, hogy mérlegállás Tatabányán, az volt a balett. De egyébként egy sztori, az vicces volt. Mi ez a népház, vagy nem tudom, hogy hívják
Igen.
most a színház, vizsga, balettos kicsike, és ebbe kellett jönni az a szőnyeg, vagy nem tudom, hogy micsoda, tudod, ez a pufi.
Aha.
És annyi volt, hogy kézenállás, bukfenc. Na hát nem nagyon okozott ez nekem soha problémát. Ellentétben egy csomó kicsit pufi gyereknek, meg nem tudom én, mindenki szépen átvitte ezt a feladatot, én érkeztem meg a színpadra, és kézenállás, és így megálltam. Nem mondom, jó, még egyszer nekifutok. Na ez ment 15 percig. Addig nem mentem ki a színpadról, amíg a balanszom mindig megállított fönt, és nem bírtam a bukfencet. És az anyám az kész volt, mert hogy tudod, tehát, hogy menjél már ki. Tehát, hogy nem lehet. És hát nem szóltak, hogy figyelj, jó lesz ez így is. Úgyhogy ott fenntartottam a közönséget egy jó ideig. Tehát ennyi az emlékem.
Aha. Mondd, és a balettintézet az tulajdonképpen, szóval hogy mondjam, te ott rögtön és azonnal és komfortosan beilleszkedtél, vagy volt egy célod, hogy neked ezt végig kell csinálni, ahhoz, hogy utána azt csinálhassd, amit akarsz, vagy hogy viszonyultál ehhez, ez a rendszerhez?
Hogy mondjam, az, amikor már bekerülsz, akkor valahogy azt érzed, hogy ez egy hivatás, tehát hogy ezt végig kell csinálni, olyan, mint a sport, vagy valami, tehát hogyha elkezdted, akkor elkezdted. Engem minden évben ki akartak rúgni, tehát minden fél évkor megkaptam az értesítőt, hogy évvégén ki fogjuk dobni a gyereket, mert hogy
Miért?
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 Hát mert nem voltam olyan jó, mint a többiek, vagy nem tudom. Aztán később, tinédzser korban már sokkal inkább az volt, hogy egyértelmű volt, hogy én nem a... Tehát, hogy lázadok a klasszikus balett ellen. Tehát, hogy máshogy érintem a mozdulatokat, máshogy is akarom érinteni. Tehát, hogy oké, hogy a klasszika, meg minden, és akkor ezért nagyon nem szeretett az én balettmesterem, aki egyébként a világ legfantasztikusabb Hüdös Hedvig mesternő volt, tényleg mindent tudott, tehát mindent. És akkor az volt, hogy ő így beállt, engem ideállított maga mögé a rudnál, és akkor mások instrukciójából tanultam, de konkrétan. Tehát, ha azt mondta Hágai Kattinak, hogy húzza le a vállát, akkor megnéztem, hogy az enyém fönn van-e. Tehát, hogy nagyon nem volt jó, tehát azt nem mondhatom. De aztán, hogy mondjam.
Voltak neked ott társaid abban az értelemben, hogy azt mondtad, hogy ezen a klasszikán tulajdonképpen te már akkor túl akartál lépni, vagy mennyire voltál te ott magányos farkas vagy
Én
harcos?
soha nem voltam magányos, tehát én nem az a típus vagyok, aki az lehet, hogy zárkózott bizonyos, tehát például, amikor mit tudom én, koreografálok vagy rendezek színházba, akkor ott mindig megvan egy távolság, tehát nem megyek beljebb, vagy amikor a színművészetén voltam, nem mentem beljebb abba, hogy és akkor neked a szüleid, és akkor milyen háttérre jöttél, tehát engem kristálytisztán csak az érdekelt, hogy bejön az ajtón, és akkor látom, hogy ó, itt probléma van. De az, hogy mi, az engem nem érdekel. Tehát az a dolgom, hogy ezt felszabadítsam. Tehát a suliba se nem. Tehát, hogy mondjam, azért egy ilyen suliba járni, az jó. Tehát az egy teljesen más, mint egy normális gimnázium, és akkor ott orientálódsz, nem tudom, a matekra, kém, bármi, ami érdekel. Hogy azért itt volt egy nagyon jó érzet. Meg ugye az artisták is oda jártak, tehát zenészek, mert a konzusok is oda jártak. Szóval, hogy azért az majdnem olyan volt, mint New Yorkban Julián. Nem annyira,
Végülis majdnem.
igen. Szóval, hogy nem, de jó érzés. Meg nekem a Hágai Kati volt a nagyon jó barátnőm, aztán utána nem is, még egy volt Győrbe. És de hogy mondjam, a csinosság, tehát ahogy szépül a tested, most nem úgy értem, hogy de szép vagyok, hanem hogy mondjam, tehát amikor látod már, hogy a lábadon izmok vannak, közben tinédzser is leszel, szóval, hogy ez ilyen jó.
Aha.
Meg a fiúkkal is például, ugye, hogy ott például együtt növünk fel, vagy
Igen.
nőttünk fel a homoszexualitásról. Tehát, hogy annyira szeretnék néha, hogy elbeszélgetni emberekkel, hogy álljon már meg. Hát, szóval, hogy tehát én együtt voltam szerelmes ugyanabba a fiúba, a legjobb barátommal. És akkor annyi volt csak a kérdés, hogy ki győz. Hogy másik fél, hogy szóval valami olyan máshogy, tehát
Aha.
sokféleképpen lehet fölnőni,
Ja,
szerintem.
igen, ez egy lehetséges út. Te ott a balettintézetben az, hogy mondjuk te valaha koreografálni fogsz, voltak már ilyen szárnypróbálgatások, vagy egyáltalán bármilyen módon ösztönöztek titeket önálló munkára, vagy csak egy cél volt, hogy klasszikus balettáncos leszel, és pont?
Hát egyáltalán nem ösztönöztek semmire, nem is volt akkor még modern táncoktatás, de a Pécsi Balett azért már volt,
Ja.
tehát hogy mondjam, ha más nem, akkor az eljutott hozzánk, hogy trikóba, meg ugye azért egy-két bezsár balett is beérkezett az operába, tehát hogy ha nem is a nagyon modern, de az akkor ilyen neoklasszikus modernnek számított, nem ösztönzött senki semmire, annyit lehetett, hogy mit voltak ilyen gólyabál, vagy nem tudom, hogy hívták, és akkor oda lehetett csinálni műsort. És akkor oda én mindig koreografáltam, vagy mással együtt koreografáltunk ilyen természetesen modern duetteket.
Aha.
Megvarrattam, meg minden, hogy tök modern legyen.
És akkor arra ilyen a tanárok részéről ilyen kedves mosolygás, válveregetés, vagy különösebb reakció nélkül maradtak ezek?
Hogy mondjam, ott megint csak azt látták, hogy na, a Ladány megint lázad, mert nem valami tütős kis szólót csinált, hanem persze mit, hát ugye már izé, tehát hogy lapozzunk, tehát inkább
Aha.
hogy menjünk túl ezen. De egyébként a koreográfusi képesség, vagy nem képesség, szerintem az egy nagyon érdekes dolog, mert például, amikor a Színművészeti Egyetemen ugye vezettem a mozgástanszéket, és ott a 12-13 fajta stílust kaptak a srácok, 3 hetente változott, mindegy, teljesen mindegy, és az egyik szekciója az volt, hogy koreográfia. Tehát, hogy megadtam, hogy 1 és 3 fő az, ami a kompozíció most, tehát nem 5 meg 8-10 ember együtt csápol, vagy akármi, hanem konkrétan, tehát viszony kompozíció viszonylatába, figyelj, én elájultam. Tehát, hogy olyan koreográfiákat készítettek, akik tényleg, tehát csomó vidékről jött, tehát életében, nem hogy baletterem, vagy izé, tehát semmi, semmi, semmi. És maga a, hogy mondjam, az ösztönös belülről fakadó viszony, tehát ahogy most te itt ülsz, és akkor én ott bemegyek a kezeddel, vagy a nyakadra, érted? Fél fantasztikus. Tehát tényleg fantasztikus volt. Tehát szerintem egy csomó emberbe ez a képesség, ez van. Aztán valaki nagyon, nagyon védi ezt a pozíciót, és akkor azt mondja, hogy én vagyok a koreográfus, a jó, meg a tanult, meg a egyedi, meg a nem tudom én mi, de alapjaiban szerintem nagyon sok emberben van.
Ez érdekes. És hát akkor a Balettintézet után meg nem Pécs, hanem Győr jött neked természetesen. Ugye a Győri Balett az 79, te 80-tól voltál ott. Az nem volt akkor kérdés, hogy maradsz Pesten, szóval téged oda hívott a Markó Iván, és mentél, nem voltak kérdések, hogy jött ez?
Nem, az úgy volt, hogy ugye minden év végén van egy vizsgakoncert a végzős 9. évfolyamos növendékeknek, és az a Győri Balett osztály, aki egybe maradt, és ugye mentek Győrbe, ott az Iván megcsinálta a Kármina Buránát erre a vizsgakoncertre, és a párok úgy jöttek ki, hogy egy lánya a kevesebbje volt. Tehát, hogy ez, és akkor az alatta levő osztályban voltunk mi, nyolcadikosok, már évfolyam, és akkor engem kiválasztott. És akkor én abba beleszerettem, és nem volt kérdés. Tehát annyi volt aztán a pehes kérdés, hogy ugye az Iván akkor beválogatott ebbe a Kárvinába, a vizsgakoncertre, és az én 9. évfolyamomban mindig lejártam Győrbe, a Kárminába, mert hogy én voltam, tehát hogy én benne voltam.
Ja.
Amivel még nem is lett volna baj, mert kiadott az iskola, tehát hogy megcsinálhattam azokat az előadásokat, de a számomra se volt kérdés, meg az Ivánnak se volt kérdés, hogy én oda szerződöm. És akkor mondtam itt tudom, márciusban, hogy figyelj, akkor írjuk alá a szerződést, majd a következő szeptember. Mondta, persze, alá is írtam. És aztán kiderült, hogy másnap bementem a operaház termébe, ahol éppen készültünk a képesítővizsgára, és akkor bejött a Dózsa Imre igazgató úr, és azt mondta, hogy megszegtem az intézet szabályait, úgyhogy hagyjam el a termet és az iskolát. És így álltam, hogy 9 év. Tehát 9 év, és 1 hónap múlva diplomázol. 9. És akkor így mondtam, hogy valami nem stimmel, és kérdeztem, hogy javán, mi? És ott mondta, hogy mert hogy aláírtam a szerződést Győrbe, és ebbe az volt csak a lényeg, hogy az évfolyamban 9 lány volt összesen, és 4-nek nem volt szerződése. És hát fantasztikus táncosnők voltak, tehát nem kérdés, de nagyon, akkor még ez ilyen presztízs volt, hogy ugye mindenki kapjon izét, stb. Stb.
Igen.
Nem volt annyi modern együttes, semmi. És hát az kizárt, hogy a Ladányi, aki a legrosszabb az évfolyamban, meg hármas, meg nem tudom, én tudom, hogy mindig hármas voltam, az a legborzalmasabb, mert abból
Igen,
nem
akkor nem
tudod
derül ki.
tenni, hogy most csak tökélye vagyok, vagy közepesen. Tudom, mindegy. És akkor ez nagyon, nagyon, nagyon izé volt, és akkor az Iván felhívta a Dózsát, és mondta, hogy de figyelj, tehát teljesen mindegy, akkor se szerződtetek lesz senki mást, mint a Ladányi. Tehát, hogy hiába van ott még 4 másik, nekem a Ladányi kell. Tehát, hogy ez És akkor Dózsa mondta, hogy nem, akkor is. Tehát ki vagyok rúgva, és nem kapok diplomát. És akkor az anyám, aki pedagógus volt, 37 év, vagy mit hány, akkor bement a Dózsához, és mondta, hogy ő szeretne, mint pedagógus vele beszélni, hogy ő azt gondolja, hogy, tehát, hogy 9 évet nem lehet ezzel elintézni, és hogy ja, akkor az Iván mondta, hogy jó, hát akkor felbontjuk a szerződést, és azt megkötjük júniusba. Tehát,
ja.
Hogy teljesen mindegy volt, hogy ezért. És akkor a Dózsa annyit mondott, anyám elmondta remegő hangon a nagy tisztelettel, mint pedagógusa, nem tudom én, és akkor azt mondta a Dózsa, hogy kinyitott az ajtót, és azt mondta, hogy befejezte, asszonyom. Vuh! Ennyi volt, képzeld el.
És akkor mi lett a történet
Semmi,
vége?
az volt, hogy elvették az összes koncertszámomat, tehát hogy egy valami borzalom padödőt kellett megcsináljak, és soha többet nem szólt hozzám senki. Tehát így a Hidas, a Dózsa, azt hiszem az Iván intézte, vagy szóval, hogy mondjam, tehát hogy próbált elmagyarázni neki, hogy oké, tehát akkor felbontjuk, tehát most ez nem lehet egy emberrel megcsinálni, hogy 9 évig oda jár, és ezért. Úgyhogy, szóval ilyen, jó kis hely volt az.
Akkor ez azért jó indulás volt, vagy jó pályakezdés volt itt így hirtelen. A Győr, aminek, hát ez nem titok, mert beszéltél róla sok helyen, és nem is akarok ennél sokat időzni, hogy nem lett feltétlenül szép vége a történetnek, de azt mondhatjuk, hogy neked azért a Győrben töltött 6 év, az tulajdonképpen egy újabb iskola volt? Gondolom, hogy azért itt tök más lett a hangulat és a minden, mint ami a Balettintézetben volt, főleg, hogyha ott így fejezted be a pályafutásodat.
Figyelj, én borzalmasan életem első munkahelye, életem első, hogy mondjam, modern, tehát az emóció, a zene, a vizualitása, nem tudom én mi, én imádtam. Én imádtam én akkor még azt nem tudtam, hogy az majdnem mindig bezsárba lett volt, amit mi azt hittük, hogy az eredeti, az a később szembe jött velem Montreálba, de mindegy. És nézd, az, ahova aztán bebukott az egész történet, az Ivánnak a kommunikációs formája, azért az már azzal, hogy mondjam, fiatalon, amikor azt gondolod, hogy iszonyú, hogy mit dolgoztunk. Tehát nem volt normális. Tehát 16 órás próbák, de konkrétan. Tehát, hogy hajnali 2-ig, meg nem tudom, tehát, hogy azzal már nem lehetett azonosulni. Tehát az olyan messzire ment hogy mondjam, az érzékeny művészettől, tehát az a fajta beszédstílus, az a fajta presszúra, nem tudom én mi, amit mindig elmondok, és már magamat is unom, hogy utána ugye elkerültem a Jormához, és akkor így, tehát hogy így, hogy mi van? Tehát, hogy egy mondat kezdődhet azzal, hogy ez gyönyörű. Hát ott egy kicsit még így, meg úgy. Szóval, hogy ja. Meg hát ugye volt ez az izraeli történet, hogy ez a producer el akart vinni, meg filmet forgatni velem, meg stb. És akkor az Ivánt ezt nem bírta elviselni, és akkor nem vitte el. És hát ugye ez az ember az UNESCO-ba, meg a New Yorki Dance magazin főszerkesztőjének volt a legjobb barátja, úgyhogy elég pontosan tudta, hogy mi a célja a Bolero főhősnőjével. Úgyhogy és akkor ott el kellett jönni. Tehát, egyébként már egy évvel előtt el akartam jönni, csak akkor kaptam meg a Liszt-díjat, és úgy éreztem, hogy az nagyon nem etikus. Tehát, hogy most nem tehetem meg. Tehát, na mindegy, de hát ez már múlt.
Ez a múlt, tudom én, persze. Igaz, tényleg 5 oldalas búcsúlevelet írtál a Markó Ivánnak?
Nem 5 oldalas, hanem egy mit a három, egy 16 órás interjút készített velem. Most már egyébként talán elmondhatom, soha nem mondtam el, most elmondom. Miért ne? Nekem legyen valami új is a földön. Hogy a Bodor Pált kértem meg. És elmentünk Szigligetre, és akkor készített velem egy 16 órás anyagot, 2 vagy 3 napig, amíg a együttes Izraelbe volt. És akkor ő mindent kérdezett, én mindent elmondtam, és mondtam neki, hogy én nagyon szeretnék egy olyan levelet, ami miután vesztenivalóm nincs, akkor nem tudtam, hogy az én akad, de mindegy, hogy amiben úgy tényleg úgy le van írva, hogy szerintem vannak dolgok, amiket már nem lehet így csinálni. És ez az Ivánra vonatkozik. Tehát, hogy itt nem a... Nekem nem a munkával volt a problémám soha. És akkor a Bodor Pál megírta, mai napig megvan a másolata ennek a levélnek. Egy fantasztikus levele. Egy fantasztikus levele. És akkor megjöttek ugye Izraelből, én fölmentem az irodájába, és mondtam, hogy akkor itt ez a levél, olvasd el, ő elolvasta, én álltam az irodába, ott azt hiszem, hogy a másfél-két órát, mert ő így maradt a papírra, majd másfél óra, én így álltam, meg gondoltam, már rég el voltam költözve, meg minden, és akkor mondta, hogy ezt te nem gondoltad át. Hújúj, mondtam, te hogy nem? Hát mondtam, úgyhogy igen. És akkor a ajtó becsuk, kész.
És akkor kinyitottál egy ajtót Kanadában? Az lett a következő?
Hát azért nyitottam ki egy ajtót Kanadában, mert minden együttesnél le voltam tiltva. Tehát az imád letiltatott. Nem mehettem be gyakorolni. Tehát az operett, a Honvéd, mindenhol. Tehát ott, ahol 130 ezer produkciót csinált, mondjuk a Honvéd együttesbe, stb. Le volt adva, és nem mehettem be. És akkor éreztem, hogy ho-ho, hát itt bezárultak az ajtók előttem. Operettbe sem mehettem be sehova. Csak tréningezni. Tehát nem is, akkor még nem is állást kértem, hanem, és akkor bementem az interkoncertbe, akkor még volt ez az interkoncert dolog. És akkor mondtam, hogy figyeljetek, bármi van, én, tehát bármi. És akkor volt egy magyar táncos, aki egyébként az Iván generációja, azt hiszem, 56-ban ment ki, és akkor mondta, hogy hát neki fiú táncos kéne karba. Mondtam, hogy nagyon jó, vagyok én lány és szólista. Úgyhogy aztán ezen nagyon nevetett, és akkor az egy ilyen 3 hónapos egy ilyen nagy gála előadás volt. Úgyhogy így.
És akkor Kanada, Amerika, azt olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy rengeteget tanultál ezeken a helyeken, például azt az USA-ban, hogy lehet a pénzzel bánni, és hogyha így jól rakom össze a történetet, akkor tulajdonképpen ez volt az az időszak, amikor neked nagyon nem volt pénzed, ugye? Jól számolom kb.
Igen, hát igen. Annyi pénzem volt, hogy akinél laktam, az a Hámori András, neki voltak ezek a 25 centesek egy ilyen nagy vödörbe, és akkor azt összeraktam, és akkor kiraktam belőle 3 hónapot, hogyha minden nap van, azt hiszem, egy dollár 50-em, akkor abból simán meg lehet jól élni. Vártakozva, hogy krumpli, vagy narancs, vagy spagetti, tehát, hogy de abszolút, úgyhogy nem, ott a úgy mondjam, én magam sem tudtam, hiszen nekem nem a saját pénzemmel bántam, hanem amikor megtapasztalod és meglátod azt, hogy ki miből épít föl, a semmiből, vagy a kicsiből, vagy ha van neki, akkor miért spórol. Tehát, hogy ezeket a jelenségeket, és ez így tudat alatt elkezdett beépülni. Tehát akkor, amikor ezután ugye hazajöttem, és az első dolgom az volt, hogy kimentem a hajógyári szigetre, és meg akartam venni egy épületet, hogy csinálok egy táncstúdiót. Tehát, hogy egy ugye, mert hát ezt is, hogy kint minden magánkézben van. Tehát nem, oké, persze van egy állami iskola, de egyébként minden magánkézben van. Csak aztán nem lehetett, mert azt hiszem, hogy 5 évre adták volna a bérleti díjat, és ezek mind ilyen lerobbant épületek voltak, és mondtam, hogy 5 év alatt, tehát nem jön vissza az a pénz, amit nekem bele kell fektetni. De minden, aztán elkezdtem az együttes, meg elkezdtem pályázni, és nem létező pénzből kaptak a srácok fizetést. Tehát, hogy tehát a próbák ingyen voltak, mert mondtam, hogy gyerekek, tehát ti se fizettek nekem, hogy én képezlek benneteket, én se fizetek azért, hogy próbálunk, de az előadásokért minden. És akkor azt adtuk el, és kiszámoltam az év végén, hogy minden hónapban megvolt a totál nagyon komoly fizetés, normális fizetés. És ezt csak és kizárólag ott tanultam. De nem csak ez, sok minden más.
Aha, mit még? Például táncban érdekel leginkább, hogy kikhez jártál, mit tanultál, meg egyáltalán azt jól tippelem, hogy már akkor, sőt, hát neked már Győrben jelen volt a tanítás az életedben, de ez USA-ban, Kanadában folytatódott?
Igen, meg olyat tanul meg az ember, vagy én olyat tanultam meg, hogy ugye nagyon nehéz volt az a része, hogy itt, vagy Magyarországon, hogy mondjam, azért egy karrierrel a hátam mögött indultam el. Na most az ott senkit nem érdekelt. Nem, hogy nem érdekelt, hanem azt se tudták, hogy Magyarország hol van, meg hogy ki a Markó Iván, meg még a Bezsát se. Tehát, hogy nehéz volt. És hát emlékszem az első auditionökre, amire elmentem, hát figyelj, én már egy héttel előtte 60-szor kimostam a dresszemet, ugyanilyen pompont fölraktam, tehát kipróbáltam, tehát hogy izé. Aztán utána már rájöttem, hogy ez nem úgy van, mert amikor elmentem tükröt pucolni egy táncstúdióba, hogy legyen valamennyi, illetve ott nem pénzt kértem, hanem azt, hogy vehessek órát ingyen, mindegy. Ott meg láttam más srácok, hogy ezek úgy mennek adésőre, hogy izé, tehát egy nap háromra. És teljesen, tehát volt olyan, aki délután kért tőlem, hogy pénzért, hogy adjak neki egy spiczórát, mert az is a követelménye egy, mit tudom én, egy reklámfilmbe, és hát ő még nem spiccelt előtte, de most teljesen, de kiszaladt a boltba, vett egy spiccipőt, és mondta, hogy mutassak már kettőt. És akkor, és hogy mondjam, és amikor ez így ilyenek érnek, és hát ilyenből naponta bármilyen szélsőséges, ami nem nőttél fel, akkor az csak azt mutatja, hogy te úristen, tehát micsoda karizmája van embereknek. Ja, és természetesen bementünk az adésőre, a lány olyan szép volt, hogy rajzolni nem lehetett, gyönyörűbb lányt, meg ott voltam én is az adésőnön, commercial, vagy mi az a reklám, én ott forogtam az ötöket meg, amit csak lehet, tudod, de tiszi. Lány bejött, fölállt a kis pizzére, és az övé lett a reklámfilm. És teljesen értettem. Tehát olyan feje volt, hogy azt meg majd rávágják, hogy most akkor ő fölállt a spiccére. Tehát, hogy és ezekből te nagyon sokat tanulsz. Tehát nagyon sokat tanulsz, hogy olyan élethelyzet, tehát bármilyen élethelyzetbe te, hogy mondjam, feltalálod magad, kreatív vagy, tudod, hogy a szempontokat, hogy attól, hogy én most ötöt forgok, és ő nem, és? Szóval, hogy de most mindegy, ez sok ilyen, sok ilyen. Tanítottam, igen, a Torontóba tanítottam, most, amikor az előző 4 évben kinéltünk Los Angelesbe, akkor Los Angelesbe is tanítottam, Finnországba tanítottam, de ott csak a hétvégeken Poriba, mert ott volt egy ilyen magántánciskola. Győrbe is tanítottam, de hát szerintem azért az, tehát szépen magyarul azért azt mondom, hogy please. Tehát, hogy mondjam, amikor még én sem tudok semmit, akkor, mert nem az, hogy nem tudok, hát persze, hogy azt, hogy mondjam, meg a világ legjobb balettmestere volt, aki engem tanított, tehát egy életre megtanultam a metodikát, meg minden, de hát azért szerintem az még az komolytalan volt. De mindegy, szóval.
De és ezt hogy kell elképzelni, ilyen naív, banális dolgokat is megmerek most kérdezni, hogy tehát például Torontóban vagy Los Angelesben kiket tanítottál, ez egy táncstúdiók, és akkor ott nem tudom, különböző műfajokat keresnek fiatalok, idősek, bárkik, vagy hogy van
ez? A táncstúdiók ott úgy működnek, hogy van a kezdő, haladó és a fejlett, vagy tehát a nagyon, és akkor mondjuk a haladóba olyan is van, aki mit a világ egyik legjobb táncosnője, vagy táncosa, de ott lehet egy 60 éves ügyvéd is, aki mondjuk már 8-10 éve tanul. Mert ez pénz, tehát ez annyi, hogy befizeted a 10-12 dollárt, vagy akármit, és akkor elkezded. Tehát ott nem kor szerint van a kezdő haladó, mint egy mondjuk egy balettintézetben, vagy egy táncművészeti főiskolán, vagy egyetemen. Hanem így. És az egyébként nekem nagyon érdekes volt, mert ugye amikor Torontóba bementem egy ilyen táncstúdióba, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék tükröket pucolni, tehát hogy, vagy a munkát, tehát hogy izé, és mondta, hogy nosza rajta, persze, mit kérek, mondtam, semmit, hogy vessek ingyen órákat, mondta, hát neki a legjobb. Úgyhogy reggel 6-tól pucoltam a tükröket 10-ig, és onnantól kezdve 10-től este 10-ig vettem órákat, és ott nincs szünet. Mert ugye pénz, az pénz, hogyha 10 perc szünet lenne, az egy nap pont egy óra maradt ki, tehát a teremben 35 ember hiányzik, mint bevétel. Tehát nincs szünet. Tehát ki be. Na, én ezt csináltam, és az 3 hét után behívott a tulaj, és mondta, hogy te figyelj, szoktál enni? Hát mondom, persze. Este néha tudod, és akkor mondta, hogy jó, oké, akarsz tanítani? Mondtam, hogy ne akarnék. Úgyhogy nagyon vicces volt, nekem ott a kezdőt, tehát amiben van 5 éves is, meg ügyvéd is. Viszé? Meg nekem adta a legmagasabbat, amiben, mit tudom én, volt 30-40 táncosnő a teremben, meg egy-két fiú, de előttem nem is tudom, melyik a Vancouver, vagy Calgary, nem tudom, valamelyik operának a szólistája egy gyönyörű fiú. Egy gyönyörű fiú tanított. De ugye vissza kellett menjen a szerepére, és akkor addig nem tanított, és akkor ezért én megkaptam, és a zseniális volt, mert akkor embertelen formában voltam, tehát úgy ugrottam, mint a fiúk, meg bizé, meg nem tudom, és hát fel is készültem erre az órára, elő is mutattam, nő is voltam, meg még nagyon sok nő is volt a teremben, úgyhogy a rúd felénél kimentek úgy tizen, a középnél kimentek úgy 15-en. Na, a lényeg az, hogy a 38 főből a végére maradt három, azt hiszem velem együtt, és a tulaj meg így nézte az ajtóból, hogy Atya úristen, tehát ez így nem lesz jó. És kiderült, hogy a lányok nem azért járnak, tehát nekik az nem volt jó, hogy én előmutattam, meg még jó is voltam. Tehát ott egy nagyon sok motiváció volt az, hogy ez a gyönyörű férfi ott tanította őket, és akkor ez, úgyhogy azonnal ki is lettem rúgva, tehát azonnal. Tehát soha, soha többet abba az osztályba én nem taníthattam, úgyhogy maradtam a kezdőknél, és akkor ment a sasszé. Azt nagyon vidáman sasszézgattam velük, mert hát ugye a kezdőben azért még izé. Szóval, hogy és akkor ez is olyan volt, hogy azt hittem, hogy azt sem tudtam, hogy hol vagyok a holdon, de hát mondom, jó vagyok. Tehát, hogy, és akkor meg kellett értsem, hogy nem. Tehát, hogy legalábbis a szituációban nem.
Durva. Te és azt te bírtad, vagy bírod, hogy sasszézgatsz ott heteken vagy hónapokon keresztül a kicsikkel, meg a 60 éves ügyvéddel, vagy úgy voltál vele, hogy hát jó, most ez van, majd lesz jobb is.
Nem, annak a hála is, de én alkalmatlan vagyok erre. Nem, amúgy nagyon vicces tudok lenni így az ilyen egyszerű sasszórákon, de nem, annak hála Istennek az történt, hogy akkor kikönyörögtem ezt a horrorfilmet, hogy én azt csinálhassam, ugye ezt a szörnyeteget, és akkor azzal egyrészt kerestem pénzt, meg ugye nem tudtam tovább folytatni ezt a tanítást. De én nem vagyok egy ilyen reguláris tanító. Tehát én nem, én az, 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 a színművészetén is csak kurzusokat tartottam, tehát felépítettem metodikát és kurzusokat, tehát hogy nekem ez a minden hétfő, kedszerű, csütörtök, bemegyek reggel 7-re, 8-ra, vagy délután 2-re, tök mindegy, az nem. Szerintem az egy hivatás, ott háttérbe kell helyezni az összes művész és emocionális megnyilvánulásomat. Tehát például itt, amikor Spanyolországban tanítottam, vagy Barcelonában, iszonyatosan nehezemre esett, hogyha a teremben láttam egy vagy két borzalmasan tehetségest, hogy annak ne adjak több feladatot, hogy ne emeljem ki. És nem lehet. És nem lehet. Illetve valami olyan nagyon okosan rafináltan kell, hogy a többi ne érezze meg, mert mindenki ugyanazt a 12 dollárt fizeti be. Tehát ő joggal várja el a másik, én meg nem tudok uralkodni magamon. Hát érted? Hát ha láttam, hogy neki muszáj lenne már hármat vagy négyet. Mert hogy mondjam, tehát vénásra be van injekciózva az, ahol az ember ugye fölnőtt, hogy ott meg ugye a minőség orientáltság volt. Tehát ha a másik az jobb, akkor az jobb. Azt legfeljebb mész utána, de ez ezekben a iskolákban nincs.
Amerika után visszaugrottál Európába. Mit tanultál Finnországba? Illetve hát ugye Jorma Ottinen, akit a mai napig legnagyobb vagy egyik legnagyobb találkozásodként emlegetsz, annak egyébként miért lett vége 3 év után, ha jól emlékszem? Akkor jöttél haza talán 92-ben.
Igen, hát utána még egy olyan 3-4 évig visszajártam egy-egy szerepre vendégként. Azért lett vége tulajdonképpen, mert az nekem már majdnem a 7. éven volt, hogy ugye nem is volt, egyáltalán nem is voltam otthon. Tehát egy napra se, ugye Kanada, Amerika, Helsinki. És ugye felkért a Vígszínház, Színház, illetve az Eszenyi a West Side-ra, és hát óriási, hogy mondjam, tehát egy ilyen kihívás volt, meg egy ilyen nagyon romantikus feeling, hogy akkor ez egy ilyen borzalmasan jó darabot, nagyon nehéz, hogy azt megcsinálni, de még ezzel se lett volna baj, mert ezt megcsinálom és visszamegyek, hanem a Jormát elhívták az operába igazgatni, és az nem érdekelt. És akkor még nem tudtam én, hogy a világ legjobb kortárs koreográfusai fognak koreografálni az ő általa vezetett operába. Tehát, ami nem zárta ki azt, hogy minden évben megvolt a Diótörő, vagy a Hattyúkta, vagy a Zsizál. Persze az is úgy, hogy mondjuk nem tudom én, a Gucci tervezte a jelmezt, meg a... Mindegy, szóval, hogy de akkor ezt még nem tudtam. És a Jorma nagyon mondta, de én nem hittem el, mert ez is olyan, hogy honnan jössz. Tehát Magyarországon ilyen jellegű repertoár ma sincs.
Nem is lesz.
25 év múlva, és nem is lesz. Tehát, hogy az meg akkor lett. Mert ugye a Jormának egyrészt ez a mérhetetlen műveltség és nyitottsága, plusz az ő, hát hogy mondjam, az még csak azt sem mondom, hogy pénz, mert szerintem Magyarországon is van annyi pénz, és Magyarországon is annyi a szólisták gázsia, mint otthon. Tehát, hogy na mindegy, szóval, hogy, és az úgy nem érdekelt. Meg ráadásul azt akarta, hogy a rosszul őrzött lányjal debütál ő, és hát azt nagyon velem akarta, mert hogy ilyen nagyon funny, meg vicces is tudok lenni. Én megmondtam, hogy Jézus Mária, egy ilyen klasszikus balettet. De mindegy, tehát, hogy mindegy. Jó lett volna egy-két koreográfusra dolgozni, az nem kérdés, de amit megkaptam tőle, azzal kerekebb lettem.
Aha. Mit kaptál? Mi az, ami...
Minden.
Mi mindent? Mondd el.
Mindent. Tehát mindent. Tehát kortárs zeneismeretet, stílust, mármint fashion, tehát design, a színpadon, az életbe, a minőséget, a világítást, a térszerkezetet, az eleganciát, a költészetet, és hát a kommunikációt. Tehát, hogy szóval az a légkör, meg az a viszony, de ez mind. Tehát én ott mindenre rácsodálkoztam. Tehát mindenre. És tényleg olyan volt, mint egy ilyen Alice meseországba. Mert ki volt nyitva minden ajtó, tehát nem volt eltitkolva, hogy a világítás, tehát hogy a világ legjobb világosítva, Miki Kuntu csinálja, és akkor az miért, vagy éppen a Claude Naville, és minden. Szóval, hogy és mindezt ilyen embertelen, hogy mondjam, szeretetbe, meg egymás iszonyatos elismer. Tehát a Jorma az rám jobban fölnézett, mint szerinte. Tehát én nekem, érted, az Isten volt. Ő meg olyan szinten imádta az én, hogy mondjam, azt valószínű, hogy ez a kelet-európai emóció, de ez a, közben ez a tiszta, mert ugye nem a klasszikus érdekelt engem, hanem ez az egyenes mai, modern, de mindent elolvasol a testről, vagy a... Ami ott azért az kevés volt, mert egy picit azért, hogy mondjam, az ő mindenük hidegebb. Tehát a színpadi jelenlétük is. Egyébként prózában nem. Ott meg inkább ez a nagy, nem tudom én mi. Szóval mindent.
És aztán egy picit itthon voltál, vagy hát elég sokat itthon voltál egy néhány évet Magyarországon.
Hát egy 15.
Ja, igen. Hogy kérdezzem ezt? Szóval, hogy nagy óriási váltás volt, nagy törés volt, vagy amit felszedtél, összeszedtél Kanadában, USA-ban, Finnországban ezektől a nagyon különböző emberektől, azt te hoztad magaddal, és próbáltad itt, nem tudom, hülyén hangzik, de terjeszteni az igét? Vagy hogy alakultak ezek a viszonyok?
Hát figyelj, ugye úgy, hogy ugye ez volt ez a West Side, azért ez egy 6 hónapos projekt volt akkor, mindegy, és akkor ott én voltam az első, aki egyébként castingot csináltam Magyarországon. Több mint 400 táncos jött el a castingra, nem egy nap, hanem ugye ment több napig, és akkor ott megismerkedtem egy csomó ilyen gyönyörű, gyönyörű fiatal gyerekkel. Tehát, hogy tehetséges is, meg gyönyörű is. Engem nagyon érdekel ez az esztétikai része. Szeretem. És akkor kitaláltam azt, hogy mit tud csinálni egy együttes. Tehát, hogy és saját magunkat fenntartani, stb. És akkor ezt így elkezdtem. Amiben hibáztam, és azt így utólag egy kicsit sajnálom, hogy, és ezzel nem minősítem őket, hanem nagyon sok időt eltöltöttem azzal, hogy azt hittem, hogy az elég, hogy én képzem őket. Tehát, hogy az magyarul, hogy amikor elkezdtem, hogy az nem baj, hogy még nem tudjuk ezt, meg amaszt, mert azt majd az évek alatt szépen megtanuljuk. Na, ezt nem kellett volna. Tehát ezt nem kellett volna, hanem kellett volna, hogy legyen annyi, csak pénzem nem volt. Tehát arra nem volt pénzem, hogy mondjuk az operából, akiket aztán később elhívtam, hogy rögtön az elején őket elhívni. Nem mertem elhívni, tehát nem gondoltam, hogy érted, most senki nem tudja, hogy én mit tudok, vagy mit nem tudok, hogy eljönne, a srácok eljöttek ingyen, de az operál szólistái, akiket mondjuk nem biztos, hogy eljöttek volna, de utólag azt mondom, hogy meg kellett volna lépjem, mert akkor azon a minőségen tudtam volna, hogy mondjam, magát az együttes, nem magamat, mert magamért mindig tudtam felelni. Tehát, hogyha odaálltam, akkor azért, hogy azt a nyugat-európai szintet, amit a Jormánál is láttam, meg Amerikában is láttam, hogy azt azon Magyarországon elkezdeni. De Magyarországon nekem azzal is egy kicsit bajom volt, hogy zéró átjárás volt az együttesek között. Tehát én nagyon szerettem volna dolgozni a Frenákkal, a Bozsikkal, a mindenkivel. Tehát a mindenkivel, csak úgy. Érted? Tehát, hogy... És hát az tabu volt. No way. Tehát, hogy nem, az nem.
De akkor ezt úgy képzeljük el, hogy próbálkoztál, kerestél más társulatokat, hogy
nem... Nem, én se kerestem. Ők se kerestek. Nem, mert ez egy ilyen kialakult helyzet volt, hogy mindenki a saját magáét csinálja. Én csak nagyon szerettem volna, tehát mit egyszer, nem is rögtön egy vagy két év után, hogy hazajöttem, és akkor Veszprémbe ugye minden évben fölléptem, és akkor bedobtam ezt a Krámeréknak, hogy csináljunk már a végén, a díjkiosztón egy olyat, hogy az összes táncos vagy alkotó, aki akar és fellépett, értsd, Goda, Bozsi, tehát Juronics, tehát mindenki, aki létezik, hogy improvizáljunk együtt. És akkor mondták, hogy fú, de jó ötlet ez, hát de nem szép, hát érted, tök mindegy, ott fölraksz egy zenét, és rögtön látod, hogy ez így mozdul, a másik úgy, tök jó. Na, hát azt hiszem, hogy hárman landoltunk a színpadon, abból kettő volt az én táncosom, meg még egy a Maci a Frenáktól bevállalta, hárman. Úgyhogy produkcióvá vált, és nem pedig egy gondolattá, tehát, hogy...
Aha.
Na mindegy, ez csak egy...
Oké. És ezeket te hogy veszed? Szóval ezek kudarcok, vagy megvonod a vállad, és mégy a következő challenge felé, vagy hogy veszed ezeket?
Igen. Tehát, hogyha ha mondjuk az expresszióm is érdekel, akkor azt mondom, hogy ez hülyeség.
Uh-huh.
Tehát ez hülyeség. És akkor oké. Beülök a kocsimba, azt megyek. Tehát, hogy és vége. Tehát, hogy nincs semmi.
Uh-huh. A társulatod az azért létezett egy 15 éven keresztül, jól számolom?
15.
És ugye most beszéltél erről a közegről, amit én, hogy is mondjam, inkább ilyen, vagy jó részt akadályozó közegnek látok, az ennek az egésznek az adminisztratív háttere, tehát te inkább a művészi oldaláról beszéltél, de mondd, voltak ilyen küzdéseid, tehát a hivatallal, és hát nyilván ez a pénzről is szól, de hát a logisztikáról, az infrastruktúráról, az egésznek a menedzsmentjéről, ami szerintem még mindig gyerekcipőben jár Magyarország. Szóval ez a része, ez hogy működött nektek, vagy neked?
Úgy működött, hogy én, amivel nem értettem egyet feltétlen, de nem lehetett ellene sajnos tenni, hogy mondjuk, ugye, ahogy most is, ezek az együttesek pályáztak. És mondjuk olyan különbség volt, hogy a La Dance Company, ami az enyém volt, az kapott egy évben 2 millió forintot, ezzel szemben a Frenákpá, vagy a Bozsi kivett meg 35 milliót. Ami nagyon nagy a különbség. Tehát nagyon nagy a különbség, plusz én nagyon sok mindennel nem értettem egyet, hogy például az első 5-6 évben a Frenáknak kizárólag külföldi táncosokkal dolgozott. Ami azt jelentette, hogy ez a teljes pénz, ez elment külföldiekre. Tehát én ezzel maximálisan nem értettem egyet, próbáltam ennek hangot adni, néha felhívtam a Fuchs Tibiánt, hogy van-e közjegyző ott a helyen. Tehát, hogy nézzük már meg, hogy ez most magyar pályázat, vagy ez egy külföldi pályázat. Tehát, hogy ez hogy? Tehát az ivett összegével se. Tehát, hogy... De miután nem lehetett ezzel mit csinálni, tehát amit lehetett az ember pályázott, és akkor amivel én kipótoltam azt, hogy az én életszínvonalamat meg tudjam tartani, tehát az amit Finnországban, stb., hát hagyd ne mondjam el, hogy ott milyen gázsik vannak, vagy voltak, meg vannak, hogy elkezdtem koreografálni, tehát a színházi koreográfiákból, és akkor azt tudtam, hogy mitől az egy 4 hét, és volt, hogy naponta visszamentem tréninget tartani az együttesemnek, tehát úgy teljesen mindegy, és akkor azokból meg tudtam keresni azt a pénzt, ami persze át, hogyha kellett, akkor abból vettem 3 darab bugyit a táncosoknak, meg kb. Ennyi hordtunk akkor, hogy meg a jogdíjak, a koreográfiák, tehát voltak éppen két élet, tehát csináltam párhuzamosan.
De akkor a színházi koreográfiák, ami tulajdonképpen ugye alkalmazott koreográfiai munkák voltak, ezeket azért csinált, hogy a LaDance meg te túléljél, vagy hogy mondjam, szóval,
igen.
Hogy
igen, igen.
Kb.
Igen. Igen. Az egy más kérdés, hogy amikor elkezded, akkor az elején még hogy mondjam, például amikor a West Side-ot csináltam, akkor Finnországban, már ugye tudtam előtte 4-5 hónappal, és akkor úgy képeztem magam, hogy meg videótékából kikértem 120 musicalt, meg ilyen revisókat, meg nem tudom, hogy kell koreografálni. Tehát, hogy kell szerkeszteni a triót, a duót, a vicces figurát, a izét, tehát, hogy mi az eszköztára, aki nem tudom milyen hangon énekel. Szóval, hogy... De aztán, amikor elkezdett csinálni, akkor már azért nagyon izgi. Tehát, hogy akkor már nem azon gondolkodsz, hogy úristen, eszembe jut-e valami jó, vagy meg tudom-e jól csinálni, hanem hogy milyen újat lehet kitalálni, meg hát jó a darab, meg elkezded imádni a szereplőket, és akkor a vasvilával is kiverem belőlük, hogy az jó legyen. Szóval ilyenek. Nem, az egyébként jó. Én azt bírom.
Te ez a vasvillás csaj voltál? Vagy?
Állítólag igen.
Nehéz veled, hogyha mondjuk egy ismeretlen, már hogy nem ismerjük egymást, valami ártatlan prózai színész vagyok, aki évtizedeken keresztül ott békén volt hagyva, és akkor te így berobbansz a próbaterembe, és mindent ott felbolygatsz, akkor hogy mi történik ott?
Hát figyelj, az biztos, vagy az valószínű, hogy nálam kemények a próbák. Tehát, hogy ott ki van töltve az idő, és mindenkiből a sokkal többet hozom ki, mint amit ő gondol, vagy szeretne. és ami úgy szerintem úgy van, hogy az, aki nagyon tehetséges, meg nagyon szeretne valamit, az boldogan jön velem. Tehát lehet, hogy nem szeret abba az 5 percben, amikor éppen iszé, de hogy az hálás, meg az élvezi, és az olyan típusú embereknek, akiknek, hogy mondjam, a követelmény sok, tehát sok, az nem szeret. Tehát az nem tud szeretni, mert úgy szeretné velem megértetni, hogy értsd már meg, hogy én nem akarok. Nekem ez is elég. Tudod? Tehát, hogy ez... Szóval ilyenek.
De és akkor neked őket azért ugyanúgy kell szeretned? Tehát visszautalok arra, hogy mint annó a tánciskolában?
Az az igazság, hogy én nem adom fel. Uh-huh. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki ott van, fizetésért, pénzért, szeretetből, stb., és kapott egy ilyen vadembert, akkor most neki ezt meg kell lépje. Aha. Tehát nem tudom lejjebb adni a mércét, és akkor ezért lehet, hogy nem szeret, és az is egy életen át nem szeret, mert ha jön utána egy olyan koreográfus, aki egészen máshogy, meg mondjuk a darab is sokkal könnyebbet igényel, de egyébként nem, mert én mindig, tehát minden darabot meg lehetne csinálni nagyon egyszerűen is, meg úgy, hogy az, tehát nagyon fáradjál el este 10-re. Nekem ez jobban tetszett mindig. Na mindig. Szóval így.
Kb. Ott vagyunk, vagy valahol ott tartunk időben, ahol jött a színmű. Ugye Székely Gábor rektorsága alatt lettél te a mozgástanszéknek a vezetője, meg ennek az egész mindennek a kitalálója. Ezt én mindig annyira érdekesnek találom, hogy azt mondod, és ezt tényleg sokszor elmondtad, most is elmondtad, hogy hát nem ezekkel a szavakkal, de hogy te nem szeretsz tanítani, vagy hogy az hivatásnak tekinteted, egy másik szakmának tekinted, és akkor ehhez képest mégis kidolgoztál egy komplett metodikát, ami alig, hanem egyedülálló volt, és van ma is. Én érzek csak itt ellentmondást, vagy ez így normális?
Nem, hát figyelj, hát először is tulajdonképpen a Székely Gábor az én életemben a második olyan figura, mint a Jorma, aki soha nem, használta a tehetségemet, csak használta a tehetségemet, hanem szeretett. Tehát ez a két ember, ez tényleg, tehát ez soha nem kérdezett tőlem semmit. Tehát a Széke is. Minden évben egyetlen egyszer beszéltünk, 15 percet az udvariassági szinten, majd a világhelyzetét gyorsan megbeszéltük, az Ódri vizsga után. Tehát egészében nem kérdezte meg, hogy mi folyik, hogy mi nem. Azt látta, hogy 98%-ban látogatott minden osztály, vagy mi ez a óra. Visszatérve arra, amit mondtasz, nézd, azt a metodikát kitalálni, az megint olyan volt, hogy amikor a Székely felkért, tehát ennyi volt, hogy megkérdezte, hogy akarom-e. Mondtam, hogy oké. Tehát, hogy jó. Azt is tudtam, hogy nem volt előtte ott semmi. Tehát ahhoz képest biztos, hogy mondjam, tudok valamit csinálni, plusz azért az a tapasztalat, hogy ugye egy ilyen amerikai tánciskolában, vagy táncstúdiókban, figyelj, napi 8-9 féle táncstílus tanítanak. És én azt mind vettem. Tehát én még steppelni is tanultam. Na, olyan béna nem volt, mint én, de az mindegy. Tehát, hogy visszatérve, hogy az nekem egy iszonyú kihívás volt, és elkezdtem azonnal utána nézni, hogy az ilyen jellegű egyetemek a világon milyen oktatás van. Tehát, hogy a színészeket milyen metódus alapján, vagy nem tudom én mi, és akkor láttam ezt, láttam azt, láttam amazt, és abból összeraktam én ezt a sajátomat, hogy mi az, amit nem unnak meg, mi az, hogyha ez forgóba megy, akkor ha valaki imádja a tai chit, de a másiknak iszonyú lassú és nem szereti, akkor lesz majd egy flamenco tanfolyam, vagy nem tudom én mi, akkor akrobata, akkor kendo, akkor karate, tehát hogy mindig mindenki. És ezt én el is mondtam, hogy semmi gond, hogyha valaki nem szereti, vagy nem érzi magáévá mondjuk egy nagyon lassút, vagy éppen egy nagyon dinamikus dolgot, semmi gond, vegyen el belőle 50%-ot az órákon, tehát a koordinációt, minden, és utána viszont 100-on csinálja azt, ami emocionálisan őt megfogja. Én meg, hogy mondjam, tehát én azt el nem tudtam. Azt hiszem első két évben minden reggel bementem 8-ra az éppen aki tanított, és néztem az órákat. Tehát tulajdonképpen csak az, hogy én ilyen rendszeresen tanítsak, azt el nem tudom képzelni. Ezért volt az, hogy mindig két hét, meg a vizsgákat én raktam össze. Tehát annak a koreográfiáját, vagy a viszélyét. Szerintem nincs ellentmondás.
Oké, jó, legyen.
Mit tudom én?
Legyen így, jó, oké, jó, nem, megértettem ebből, köszönöm. Igen, és ráadásul most kb. Ott vagyunk időben, amikor jött...
Az egész életemet fel akarod vázolni?
Tessék?
Óriás. Az egész életemet fel akarod vázolni?
Hát, mindjárt a végére ír, már nem úgy a végére, reméljük, de... Nem, csak úgy szerintem érdekesek ezek, vagy legalábbis számomra nagyon izgalmasak ezek a kölcsönhatások, ahogy szépen sorban következnek egymás után, picit ilyen random rendben, de azért mégiscsak. Szóval, hogy 2000-es évek eleje, Grünwalszky Ferenc, Jancsó Miklós, jött a film. A film az neked régi szerelmed volt már akkor, csak addig valahogy úgy nem igazán működött, vagy hogy van? És hát aztán most megint van a film az életedben, ha jól tudom.
Hát az az igazság, hogy nekem a film az mindig egy ilyen tehát én nagyon szerettem volna filmszínésznő lenni, mindig is. Tehát ezt már viccesen lenyilatkoztam egy párszor, hogy 14 éves koromban a Kolumbusz utcában laktam, meg nem tudom, és minden nap elmentem a filmgyár előtt egy minisortba, hogy hát ha felfedez valaki, de nem fedezett fel senkit. És ez tök komolyan, tehát halál komolyan gondoltam, hogy az ablakon majd kinéz valaki, és azt mondja, hogy wow,
Végre.
végre, itt jön valaki. Ja, nem, de ez nekem, tehát hogyha engem bárki bármikor a Böszörményi Zsuzsával, nagyon sok, tehát azért több filmben voltam, az nekem a mámor. Mámor, mert imádom azt a stábot, hogy mindenki ugyanazt akarja egy bizonyos időn belül, de mindenki. És százon dolgozik mindenki. Tehát nem, nincs ez a kicsit színházba, hogy jó, most ebben nincs annyira kedvem, majd jövő hónapban inkább. Nem, tehát ez nem létezik. Nagyon szeretem a pillanatot, tehát hogy egyszer lehet megcsinálni, max kétszer veszik fel, és akkor jónak kell lenni. Szóval, hogy ez nekem egy ilyen, ja, nagy álom.
És akkor most a legutolsó, vagy legalábbis a legutóbbi, ez a Postmortem volt, amiben nem is lehet téged fölismerni, ha jól tudom. Én még nem néztem meg. Lehet
De,
ismerni?
igen. Igen, csak én vagyok a néni. Csak én nem így nézek ki. Igen. Meg utána még a izével is forgattam a Fabricius Gáborral, csak az mondjuk nagyon pici, egy majdnem ilyen statisztálás, de én arra is büszke vagyok, tehát én mindenre, ami kamera mögött megjelenhetek.
És hát kis hiány lett belőled prózai színésznő is, vagy hát mondjuk azt, hogy lett. Ugye ott volt ez a bizonyos ominózus, csodálatos öreg hölgy látogatása a József Attila Színházban Zsótér Sándorral, akivel aztán majd még sok évvel később a Bűvös Vadászban is dolgoztál. Azt mondtad nekem egyszer, hogy te ott azt gondoltad, azt hitted, hogy akkor neked most elkezdődik egy prózai színésznői karriered, ami nem.
Ja, igen. Igen, azt sajnálom. Azt sajnálom, mert nagyon, nagyon fantasztikus volt az a koncentráció és az az új terület, ami kizárólag a Zsótérnak köszönhető, hogy én arra képes voltam. És nagyon-nagyon szerettem volna folytatni. Nagyon szerettem volna folytatni, mert iszonyatos komolyságot, meg mélységet éreztem benne. Tehát, hogy lehet nagyon jól csinálni. Tehát, hogy az nem annyi, hogy megtett, hogy... Szóval, ja, azt sajnálom. Kicsit.
De és akkor
Tehát
ezt.
nem hívott soha többet, se ő, se más.
Jó, hát aztán a Bűvös Vadászban azért egy picit mozoghattál, de hát az meg nem, oké, nem prózai szerep, rendben van. És akkor, de most akkor hogy képzelted Ladányi Andrának, vannak prózai szerepálmai, vagy pedig azt mondtad volna, hogy hát a Zsótér bármit kínál, akkor te azt csinálod boldogan.
Hát numero egy az, hogyha a Zsótér bármit kínál, akkor azt én csinálom. Egyébként kínált utána egyet, csak azt egy személyes dolog miatt, egy másik személy miatt nem tudtam elvállalni.
Jó,
De, ja.
de hogy akkor így azért mondjuk szerepálmaid a nem tudom, világdráma irodalmából azért vannak, vagy elképzeltél ezt-azt magadnak?
Nem.
Nem.
Nem, soha. A táncba se gondoltam soha ilyet, hanem mindig az érdekelt, hogy egy koreográfus mit lát bennem. Tehát, hogyha egy rendező vagy a Zsótér azt mondja, hogy ezt a Ladánynak kell, mert én őt látom benne, és az tőlem bármi lehet. Mert akkor nekem az a kihívás, hogy én meg tudom-e csinálni. Nekem semmilyen én álmom nincsen. Tehát konkrét szerep, no.
Hogy jött a BL? Ez ugye Borlai Gergővel ez a csodálatos közös kettősötök, amit nem is tudom, hogy talán még Debrecenben láttam valamilyen furcsa oknál fogva, és azt hiszem, hogy nagyon, nem csak belém, de hogy sokunkban nagyon, nagyon mélyen beleégett. Ott egy másik történet is kezdődik a te életedben, viszont arról nem olvastam, hogy jött ez az ötlet, hogy te, a Gergő, dobok, és ebből lesz valami.
Az az igazság, hogy volt egy Presser darab, egy ilyen musicalszerű, soha nem adták elő, csak ekkor, akkor Felihai rendezte, és miután a Gergő az kb. 16 éves kora óta a Presszernek a zenei vezetője, tehát a popfesztiválos, a albumok, tehát meg mindegy, és ezért a Gergő volt a zenei vezetője ennek a darabnak, én meg a koreográfusom. És akkor oda besétáltam a terembe, ő ott ült, és akkor megismerkedtünk. Igen, és akkor mondta, hogy kérdeztem, hogy te vagy a zenei vezető, mondta, igen, mondom, de jó, és mondom, te figyelj, és te játszol valami hangszeren is? Szerintem én voltam Magyarországon az egyetlen, aki nem tudtam, hogy igen, és akkor nagyon mondta, hogy hát igen, próbálkozni.
Fordul.
Na minden, és akkor mondta, hogy dob, meg izé, nem is tudom, hogy az ő ötlete volt, vagy az enyém, talán az övé. Talán az övé, mert én nekem lövésem nem volt, hogy mi az, hogy dob. Tehát lövésem. Tehát, hogy azt most hogy? Oké, itt most értem. Ja, és akkor bementünk a Sanyi és Arankába, mert az Andor adta a helyet, és akkor Gergő odaült, és hát gondolta, hogy hát akkor azért mutat nekem valamit. És hát nagy eséllyel, tehát mutatott valami olyat, ami nem tudom, és én ilyen rezzenéstelen így ültem, és tudtam, hogy aha, és ő meg kijátszotta az agyát. Hát, amin mindenki elájult volna, mert valami erre értett, hogy mondjam. És akkor ennyi, és akkor elkezdtünk, és akkor úgy elkezdtem, mit tudom én, a cintányért így alá mentem, és akkor így fújta a hajamat, mondom, úristen, micsoda energiák vannak itt. Tehát így elkezdtem felfedezni ezt az egészet, meg ugye a dobverő, és akkor a spiccipő hang, meg nem tudom, és aztán az biztos, hogy az ő ötlete volt a legvége, ami ugye azért az katartikus, hogy azt mondta, hogy próbáljuk ki, hogy ő átadja. Tehát ő átadja ezt, tehát hogy, és az bitang. Tehát az bitang volt. Tehát ott neki fizikailag, hogy, mert az improvizáció, tehát ott nem lehet betanulni, hogy nem tudom én mi, tehát hogy olyan szinten elengedni az én csuklomat, hogy ő tudja irányítani, és nekem meg olyan mélyen koncentrálni, hogy semmire ne reagáljak, ami majdnem lehetetlen fizikailag. Tehát érted, most ütsz egyet, és így csinálsz. Tehát, hogy ja, az fantasztikus volt. De sokat játszottuk, nagyon sokat.
Meg sokfelé is, külföldön is ment az, ugye?
Sok helyen, nagyon sok fesztiválon, több mint 50 előadásunk volt, de ez sok.
Az sok szerintem ebben a műfajban. És hát az sem titok, tulajdonképpen ott kezdődött egy magánéleti szál is a Gergővel, és akkor most nagyjából itt vagyunk. Mondd, még menedzseri feladatokat ellátsz a Gergő oldalán?
Hát figyelj, ez a, hogy mondjam, miután a Gergőnek a karrierje az egészen elképesztő, tehát az kár, hogy Magyarországon még nem nagyon fogják fel, mert brutál, de mindegy, majd. Figyelj, az a legtermészetesebb, hogy mondjam, együtt nagyon sok a feladat. Tehát mit a napi 3-4 óra, oké, most hagyjuk a Covidot, de hogy a napi 3-4 óra e-mail, és válaszolás vagy a cégeknek, vagy a koncerteknek, vagy a helyeknek, az rengeteg. Tehát az rengeteg. És ugye, ha a németekkel kommunikálsz angolul, annak is van egy más stílusa, az amerikaival, ha egy fekával, annak is más. Tehát, hogy ez. És miután én azért túl voltam azon, hogy. És megint csak ugye a Jormától például kommunikálni is megtanultam. Tehát, hogy nem kell mindig az agyamat eldobni, vagy akármi, hogy ez persze, hogy segít, meg segít. Segített, meg segít, de meg időspórolás, hogy ő csinálja ezt, én sem, vagy együtt gyorsan megírjuk, és akkor az összes szó azonnal a helyére kerül, vagy akármi. Vagy ha tét van, akkor azt megbeszéljük, hogy oké, ennyit lépünk, vagy ennyit, vagy mi, vagy akár.
Jó, figyelj, Andrea, zárjuk azzal, hogy tulajdonképpen én úgy érzékelem, hogy te most jól vagy. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van, miközben hát a jövő az nem feltétlenül rózsás, vagy legalábbis most ebben a szempillantásban nem tűnik annak. Munkákra előre látsz most valamit, vagy ez egy teljesen okafogyott kérdés ebben a pillanatban?
Hát figyelj, tulajdonképpen három projekt van, ami a Gergő írt két pop lemez albumot, amiből az egyikkel hamarosan ki fogunk jönni, és ahhoz videoklippeket kell csinálni. Megpróbáljuk mi, tehát fölvenni, megvágni, megfényelni. Tehát ehhez a technikai dolgokat megvettük, meg megvan, meglátjuk. Nagyon szeretnék mással dolgozni, csak nehezen találjuk meg azt, aki. Tehát ez egy projekt, a másik ugye, hogy csinálom ezt a filmet a Bánki Ákossal, meg a külsőket, azt is meg kell vágni, meg kell fényelni, esetleg szöveget alá mondani, stb. Akkor elvileg van, hogy ugye a Tánc Művészek Szövetségét, ugye én felhívtam, hogy én miután még nem léptem fel a táncszínházba sose, tényleg nem, hogy én szeretnék egy ilyen, valamilyen jubileumi előadást. Tehát, hogy miért ne, ha ők is egyetértenek ezzel. És akkor mondták, hogy persze, az nagyon jó, és akkor kitaláltam azt, hogy ez a divided time, tehát egy ilyen megosztott idő, hogy a 75 évestől a 25 éves korig lesz 7 férfi a színpadon, meg én. És akkor ebből csinálunk, tehát természetesen Jorma Teró, meg Javier, meg Bajár Elemente, meg Milán, ilyesmi. És akkor ez már lett volna tavaly, vagy nem tudom most milyen éveket élünk, meg időket, de a lényeg az, hogy most át van tolva szeptember-október környékére, de gondolkodom azon, hogy egy teljesen más formában csinálom meg. Tehát nem színpadon. Tehát, mert úgy van elvileg, hogy Magyarországra jön az összes fellépő, meg a Miki Kuntu, aki világítja. De valahogy azt érzem, hogy ha ki tudok találni valami izgibb formát, mint az, hogy mondjuk nem vagyok hajlandó 50%-nak játszani. Tehát nem, mert azt érzem, hogy ez megint egy olyan pillanat, ami nagyon, nagyon, nagyon izgalmas, hogy a 75 évestől a 25 éves férj, tehát hogy az a, tehát egy kor, egy teljes élet lesz ott a színpadon, hogy azt egyszer vagy kétszer eljátszani 50 embernek, nem. Úgyhogy most ezen gondolkodom, hogy annak egy tök más formát kitalálni. Tehát vagy én megyek Finnországba, és ott csinálok a Teróval egy duettet, a Jormával egy triót, elmegyek Tenerife-re a Javierhez, és vele kitalálom a helyszínt, amitől összejön egy színpadra, vagy egy térbe ez a sok kor, meg ez a viszony, meg a, nem tudom. Tehát most még ezen gondolkodom, mert ezt tegnap előtt találtam ki, hogy lehet, hogy valami más találok ki, mint hogy színpadom. Úgyhogy ez. Frenák felkér, de Frenák 3 évvel ezelőtt kért föl, úgyhogy várom, hogy majd mi lesz. De minden fél évben megerősíti, úgyhogy én az elején még csináltam dupla annyi hasizmot, most már nem annyira, de hát lehet, hogy abból is lesz valami, úgyhogy így. De egyébként, hogy mondjam, szóval az, hogy jól vagy, az tulajdonképpen azért nem mérvadó ez, mert most megint elkezdtünk ugye a múltamról meg a nosztalgiázni, meg nem tudom, hogy micsoda, és az, hogy mondjam, az ember az felidézi, elmondja, az már egy megtörtént emóciókkal teli, nem kis emóciókkal teli kis periódusok, pozitív, negatív, minden, hogy amit az elején elmondtam, az sokkal inkább érdekel. Tehát, hogy megfejteni azt, hogy egy zenész, aki a karrierje tetején van, tehát, hogy éppen bekerült a Grammy első nominált lemez izéje közé, amit ő írt, ő csinál, stb. Azért az már valami, és várakozni. Most 2 héttel ezelőtt elment Franciaországba egy tévéfelvételre, olyas, mint Magyarországon ezek a raktár, nem tudom én mi, a világ 3 másik legjobb zenészével, és úgy jöttek ki a végén, hogy nem voltunk jók. Ami persze nem igaz, mert bármikor, bárhol úgy játszanak, és nem voltak jók. Tehát lehetetlen. Tehát ezt generálni, hogy ez közönség nélkül tévéfelvételeket készíteni, nem lehet. Nem lehet. Tehát az sokkal jobban érdekel, hogy ezt hogy túlélni, meg az, hogy olyan, ha nem is én, tehát ha nem is én, de hogy az új generáció, vagy a fiatalok elkezdenek kitalálni új kommunikációs formát. Az élőben is, meg az online felületen is, meg amit mondtam, hogy abba hiszek, hogy a minőség marad fönn. Abba sajnos hiszek.
Köszönöm szépen, Andrea, hogy megosztottad velünk mindezt, és bár azt mondtad, hogy hát főleg a múltról beszéltünk, de azért szerintem nagyon izgalmas dolgokat mondtál a közeljövőről is, és köszönjük a Revizor nézőinek is, hogy követtek minket.
Én meg
Viszontlátásra.
nagyon köszönöm a meghívást, meg a beszélgetést.